Minden gomb benyomva, kettes számrendszer elkezdve, sziasztok! Beumi Dóri és Veres Dóri üdvözöl benneteket a stúdióból, és Nyári Krisztián a vendégünk ma. Szia, Krisztián!
Szia. Sziasztok!
Aki író a Lira csoport kreatív igazgatója és irodalomtörténész, és az irodalomtörténész elé akartunk tenni egy jelzőt, és ebben kicsit vitatkoztunk, hogy legyen ez mainstream, vagy celeb, vagy influencer irodalomtörténész.
Igen.
De húzod a szádat.
A celebre igen, de hát végülis az influencer az, akire, hogy odafigyelnek, akkor az is jó. Ezek a hülye
kifejezések. Influencer irodalmár.
De igazából szerintem, ha 10 embert megkérdezné Magyarországon, vagy 100-at, abból 99, ha irodalomtörténészt kéne mondani, hát téged mondana. Ugye?
Igen, de ez nem biztos, hogy jó, mert nálam azért vannak jobb irodalomtörténészek. Én olyan irodalomtörténész vagyok, aki sok embert elér, ez biztos. Tehát, hogyha azt néznénk, hogy melyik irodalomtörténésznek vannak a közösségi médiában több követője, akkor ott biztos a lista elején lennék, de ez nem mond el semmit arról, hogy én milyen irodalomtörténész vagyok.
De akkor arról elmond, vagyis az, hogy kommunikációs szakember vagy, akkor itt már egy kicsit felfejtődik ez a titok, mert valószínűleg azért lettél ennyire népszerű, mert pontosan tudod, hogy lehet ezeket jól kommunikálni, vagy ez segítségedre van, nem?
Részben.
Tehát mert én azt érzem, bocsánat, csak egy mondat, hogy végig, amíg olvastam rólad, és készültem erre az adásra, folyamatosan volt bennem egy ilyen... nem is irigykedés, hanem egy ilyen vágyakozás egy ilyen élet után, vagy nem tudom, tehát az volt az érzésem, hogy te egy olyan dologgal foglalkozol a mindennapokban, ami a szenvedélyed is. Tehát, hogy eljutottál oda, hogy...
De miért te nem?
Én igen, de az embereknek a 99%-a, vagy a 80%-a nem. Az irigykedést inkább úgy értem, hogy milyen klassz volt ezt így látni, hogy mondjuk persze vannak ilyen felnőtt rendes foglalkozásait, hogy vezetsz mondjuk könyvkiadó, meg művészeti vezető vagy, de hogy folyamatosan belelátsz a történelembe, belelátsz az irodalom történetbe, és akkor ezt érdekesen el is mondod, és az emberek erre kíváncsiak. Hát ez biztos, hogy szenvedély.
Ez biztos, hogy egy mázli, hogy azzal tudok foglalkozni, amit amúgy szeretek, és tényleg mindenkinek erre kéne, azt hiszem, törekednie. Nem mindenki tudja megtenni, vagy nem mindenki tudja, hogy megtehetni. De igen, ez egy kétségtelenül egy jutalom.
De nem volt akkor ez neked egy szándékot, tehát nem az volt, hogy oké, most lesz én hivatalos munkám, hogy média tanácsadó vagy szóvivő leszek, meg kommunikációs szakember, de egyébként majd egyszer előjövök azzal, hogy mit kell tudni Jókai és Petőfi kapcsolatáról.
Jó lenne azt mondani, hogy ebben nagyon-nagyon profi voltam, és ezt előre kitaláltam, de valójában egyáltalán nem, és ha kitaláltam volna, akkor nem sikerült volna. Mert milyen szabályszegések kellett ez, mert én is azt tanultam kommunikációs szakemberként, hogy a közösségi médiában, ahogy az kinézett 2012-ben, amikor ezt elkezdtem, ott egy mondatot lehet kiírni, max. Kettőt, mert többre nem kíváncsiak. De mert én a barátaimnak akartam ezeket a történeteket elmesélni, gondoltam, hogy eszi, nem kap más, majd hosszabb lesz, legfeljebb nem olvassa. És biztos, ha az lett volna, hogy nem olvassák, akkor előbb-utóbb elkedvetlenedem, és abba hagyom. De ez nem indult másnak, mint hogy szórakoztam a Facebookkal. És akkor kiderült, hogy de lehet hosszabban beszélni, ez a marketing vastörvény egy hülyeség. Persze a hosszú, az a Facebook felől nézve volt hosszú, az irodalomtörténet felől nézve meg semennyi nem
egy
volt.
Egy kis szócik volt.
És akkor lettek nem csak a barátaim, az olvasóim, hanem az ő barátaik, meg azoknak a barátai, és
nem
egyszer csak sokkal
amikor
lettünk.
Ez hozzám is eljutott, mert valami ismerősöm megosztotta. Tehát, hogy ez a megosztások igen, alapján lett ilyen.
Ez is szerencse volt, mert ez akkor volt, amikor a Facebook algoritmusa még nem volt ennyire szigorúan szabályozott, és ezért... Ha a barátod olvasott ilyet, akkor neked nagyobb eséllyel reggel ott volt a Facebook faladon, és rá tudtál kattintani, és akkor már te barátaid is látták. Amikor csak 5000 követőm volt a Facebookon, akkor több emberhez jutott el magától az, amit írtam, mint most, hogy 100 000 van. Tehát, hogy ma ezt már nem lehetne elkezdeni.
Egyébként meg szerintem lehet hosszan írni, csak unalmasan nem lehet írni, és hát azért a témaválasztásod is olyan volt, ami önmagában sose lehet unalmas, mert hogy híres emberekről, írókról, költőkről, más művész emberekről írtál, és ráadásul olyan aspektusban, amit előtte olyan nagyon mi nem ismerhettünk meg iskolából.
Hát kicsit ilyen bulváros.
Hát a Dóri így mondja, hogy bulvár, lehet, hogy egyébként szokták is ezt rácsütni.
De tudom, én ezt egyáltalán nem
szerintem azért, mert erre nincsen magyarul szó. Tehát, hogy én nagyon hangsúlyosan tehát hogy emberi történetekről írtam, és nem az íróknak az irodalmi munkásságáról, nem az életművekről, nem az életrajzról, és ezen belül is gyakran az ő magánéletükről, szerelmi életükről, társas kapcsolataikról, és ezzel a hagyományosan Magyarországon a bulvár foglalkozik, de mondjuk az angolszász világban van egy ilyen köztes terület, amit Middlebrow-nak hívnak, tehát hogy nem is olyan nagyon komoly, szeriőz tudomány, de azért nem is a Győzike típusú bulvár, bocs, Győzike. Tehát, hogy de értitek, hogy
ez
mire
ez szórakoztató ismeretterjesztés. Ez szórakoztató ismeretterjesztés.
Ahogy szerintem te szoktad mondani. Ez a jó kategória, de ha azt mondják, hogy bulvár, akkor különösebben nem zavar.
Hát ez csak azért hozom, bár sokat beszéltél erről, de ha már akkor ebben a körben beszéljünk mi is egy picit, egy pár percet erről, hogy tulajdonképpen az első perctől kezdve voltak olyanok, akik a szakma oldaláról ezt kritizálták, hiszen miért kell azt tudnunk, hogy nem tudom, Szabó Lőrincnek milyen szóval rettenetes szerelmi élete volt, vagy hogy üldözte például öngyilkosságba a szeretőjét. Ezt tehát, hogy ez tudnunk, miért kell ahhoz tudni, hogy mondjuk a verset élvezzük, te viszont azt mondod ehhez képest, hogy?
Ahhoz, hogy a verset élvezzük, nem feltétlenül kell tudnunk, csak ugye egy versnek, ha már versekről beszélünk, nagyon sokféle tulajdonsága van. Van egy nyelv, amin született, van egy kultúra, amiben értelmezni lehet, hogy azokat a költői képeket tud érteni, akkor nagyjából abban a kultúrában kell lenned. Van neki valami formája, talán még rím is van benne, meg van egy név, ami oda van írva, az ugyanolyan része. Másként olvasod el ugyanazt a verset, hogyha az van fölírva, hogy Ady Endre, vagy mint hogyha az van fölírva, hogy Szabocska Mihály. Egymással is összefüggenek ezek, tehát képes vagy egy életművet belelátni. És ha már ez van, akkor már csak az a kérdés, hogy mit kell tudni arról az emberről, akinek a neve oda van írva. És ha iskolai tankönyveket nézünk, akkor hát ott egy ilyen kaptafára szabott életrajz szokott lenni, például a fele az, hogy iskolába járt, és amit utána élt, az meg ugyanannyi, és mindig nálunk kiválóbb emberekről olvasunk, mind morális értelemben, mind tehetség tekintetében, és ez utóbbi valószínűleg legtöbbire igaz. De az, hogy ők ilyen morális példaképek lennének, és hát egész életükben csak olyan dolgokat csináltak, ami példaszerű, az nem igaz. Mert hát miért pont az írók lettek volna ilyenek? Egy karmestertől se várjuk el, nemhogy egy buszsofőrtől, vagy egy mérlegképes könyvelőtől. Voltak ilyenek is, meg olyanok is, de a legtöbb emberben van számos gyarlóság a magánéletében is. És pont attól izgalmas nagyon a művészet, hogy bárki bizonyos értelemben, egy bűnöző is tud nagyon fontos műveket írni. Milyen jó lenne, ha úgy lenne berendezve a világ, hogy az lenne az igazságos, csak a jó emberek tudnának tehetségesek lenni. Na de hát
akkor ez a woke, meg ez a cancel culture, vagy tudod, tehát ez az újfajta a trend, ami szerintem iszonyatosan ártalmas, tehát valamilyen szinten nyilván nagyon fontos, hogy ne történjen túlkapás semmilyen, sem morális erőszak, semmilyen szinten, de akkor ez azt jelenti, hogy te nem, vagy akkor kérdezem, akkor te ezekben nem hiszel. Mert akkor ez azt jelenti, hogy legyen akár a zeneszerző, előadó, író, költő, akkor ha ez alapján kéne megítélni a művészetét, akkor tulajdonképpen az egész könyvből kihúzgathatnánk ezeket a lapokat.
Pontosan így van, és nagyon sokat veszítenénk. Tehát, hogyha a magánerkölcs mellett a közerkölcsöket is veszed, tehát, hogy mondjuk politikában mit csinált az illető, vagy egyáltalán a közéleti tevékenysége milyen volt, és ezt a kettőt összeadod, és egy ilyen szigorú szűrőn átfolyatod a magyar kultúrtörténetet, hát akkor a háromnegyedét az alkotóknak ki kéne dobni, mert hát nem szentekről beszélünk, és ez egy hülyeség. Inkább azzal érdemes szembenézni, hogy van életmű, meg van egy életrajz. És ezt egyébként néha más kultúrák jobban tudják, mint mi. Tehát, hogy más nem mondjak, ha mondjuk Ezra Poundnak a költészete, az nagyon fontos az angolszász kultúrában, minden tankönyvben ott vannak a versei, mert tényleg a 20. századi angolszász költészetet átalakította. De ha beírod a Google Maps-be a nevét, akkor nem találsz Ezra Pound Street-et Amerikában, mert a második világháború alatt, amikor a honfitársai éppen meghaltak Európában a háborúban, akkor ő Mussolininek lengette a zászlót, és csomó vállalhatatlan dolgot csinált. És ez ilyen egyszerű, hogy ezt el lehet választani, hogy elismered-e a tehetségét, meg azt, hogy mi mindenre hatott, és emellett pedig szembenézel vele, hogy hát enyhén szóval nem volt egy remek ember. De ez így van a franciáknál, nem tudom én, Ferdinand Céline-nál. Nincsen Rue Céline. De ott van minden tankönyvben. És mi valahogy szeretjük azt gondolni, hogyha valaki nagy költő, akkor az egy nagy ember is kell, hogy legyen, és nem szeretünk vele szembenézni, mert az olyan kényelmetlen, szúros érzés.
Pedig, hogy egy picit értve olvasták, vagy olvastatják az irodalmat, vagy a verseket akár, hát inkább gimnazistákról beszélek, azért általános iskolában még azért nem ennyire alapos vagy mélyen értő az ember, akkor azért simán ezeket a gyarlóságokat a versekben is észre lehet venni.
Sőt, szerintem néha most nekem annyira, miközben beszélgettünk Faludi Györgyára az eszembe, mert milyen sokat tett hozzá az ő költészetének megértéséhez, például, ha az ember elolvassa a Pokolbéli Vígnapjaim sorozatot, nem? Tehát, hogy pontosan tudod, hogy melyik életszakaszában mi történt vele, milyen drámákon ment keresztül, vagy milyen fantasztikus életet élt éppen.
Igen, de ez nem szükséges.
Nem szükséges, de egy plusz réteget ad
így
az
van.
Értéshez.
Szóval ezt kicsit azzal lehetne elmagyarázni, hogyha mondjuk egy magyar kultúráról semmit nem tudó norvég embernek tökéletes műfordításban kezébe adjuk Radnóti Miklóst a Levél a Hitveshez című verset. És anélkül, hogy tudná, hogy ki volt Radnóti, mit csinált, olvas egy szép szerelmes verset, ezerféleképpen tudja értelmezni, az egy esztétikai élmény. Na de ha azt is megmondjuk neki, hogy ki volt Radnóti, mikor írta a Haláltorkában, mi volt akkor Magyarországon, akkor egy nagyon érdekes dolog történik, mert elveszít egy csomó értelmezési lehetőséget, de közben az az egyet, amit ez a háttérinformáció behatárol, azt mélyebben végig tudja gondolni. Az lenne jó, ezt a kettőt együtt tudnánk, uh-huh. De persze, ha már tudjuk az információt, nehéz róla megfeledkezni, de ilyen gondolati játéknak azért jó. És ez az idővel is valahogy kapcsolatban van, mert minél régebbi egy műalkotás, annál inkább szükségünk van erre a referenciára, hogy tudjuk, hogy ez mi. Mert eltelt annyi idő, hogy magába a szövegben nem tudunk kapaszkodni. És egy kortárs vers esetében nem kell tudnunk, hogy Tóth Krisztina mit csinált, kicsoda, hol lakik. De mondjuk egy Vörös Marti vers esetében azt a hátteret, azt érdemes tudnunk, mert különben nehéz megragadnunk az egészet.
Te tudsz arról, hogy a te kis először Facebook posztjaid, majd könyveid kapcsán, vagy van-e olyan visszajelzésed, hogy mennyivel többen kezdtek el foglalkozni olyan irodalmi alakokkal, akiket már régen felejtettek? Már hogy
hát
ők maguk az általános iskolába
arra jó
hagytak.
A Facebook, hogy van egy ilyen azonnali visszacsatolása, meg ugye a közösségi médiának általában, és én akkor vettem észre, hogy ennek van ilyen típusú, mondjuk így olvasás népszerűsítő hatása, még könyv nem is volt, csak Facebook posztok, és Székelyudvarhelyről az akkori könyvtár igazgató írt, hogy ő látja ezeknek a posztoknak a hatását, mert másnap bemennek, és hogyha nem tudom, én írtam Tersenszky Józsi Jenőről, aki ma azért nem a legkúrensebb szerzők közé tartozik, de én nagyon szeretem, és hogyha bementek a könyvtárba, és az ő könyveit keresték, akkor valószínűleg azért, mert én egy impulzus voltam.
És akkor borsozott a bőröd?
Ennek én nagyon örülök, hát persze, nagyon. Hogyha ez van, de nem ez volt a szándékom, és talán ezért működik.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy fel tudod-e azt idézni? Ez ugye 2012 igen. Környékén volt, amikor elkezdted ezeket a posztokat írni, hogy ezt tényleg a saját szórakoztatásodra kezdted el, vagy volt valami, tapasztaltál esetleg valamilyen ilyen betonfejűséget pontosan erről, amiről beszéltél, hogy mindenkit csak egy ilyen egyféle dimenzióban jelentettek meg, és próbáltad egy kicsit edukálni a környezetedet, hogy egyszerűen tényleg csak... Vagy volt, olvastál valamit, és akkor hát, eszedbe jutott.
Erre azt mondta Hajós András barátom, hogy a férfiak egy jelentős része 40 éves korában megbolondul, és akkor vagy vesz egy piros sportautót, vagy nyit egy éttermet, vagy elvesz egy 20 éves nőt feleségül, vagy ír egy könyvet. És velem szerencsére ez utóbbi történt. De valójában tényleg nem volt eredetileg semmifajta ilyen magasztos szándékom. Biztos volt bennem egy közlésvágy, mert különben nem kezdtem volna ezt el csinálni, de tényleg a barátaim szórakoztatása volt a cél eredetileg.
Na pedig erről egy kicsit akartunk beszélni, hogy igen, ezt tudjuk mindannyian, hogy mégiscsak, szóval mondjuk itt, tehát volt ennek olyan hatása, és szerintem nagy számú tömegre, hogy újra elővettünk költőket, írókat, és akartunk veled erről beszélni, hogy egyébként könyvkiadóként és most kreatív igazgatóként is pontosan tudod, hogy a könyvolvasás visszaszorul, bár nem tudom a számokat, de hogy egy másik műsorban, azt hiszem az Élet meg minden podcastban nyilatkoztad azt, hogy pedig rengeteget olvasunk, több betűt falunk egy nap, mint Shakespeare korában, akár egy egész életen keresztül egy ember, tehát ezért ez egy nagyon durva arányszámnak hangzik, és mégis valahol a szép irodalmat hanyagoljuk, és kíváncsi lennék arra, hogy mit tudsz arról, hogy ezzel mit veszítünk. Tehát, hogyha a betűszámban okék vagyunk, akkor mi az, amiben nem?
Mert nem mindegy, hogy hogyan dolgozzuk föl azokat a betűket. És pont azért, mert ebben az információs robbanásban annyi szöveges tartalom ér el minket, főként digitális formában, ami sokszorosa annak, mint a ükszüleink idején volt. Miközben biológiailag ugyanazok a lények vagyunk, tehát nem változott a agytérfogatunk, hogy ezt könnyebben feldolgozzuk, ezért van egy olyan képességünk, hogy ilyen felületesen olvassunk. De ezt hívja az angol skimmingnek, ilyen pásztázó olvasást. Tehát ez történik, amikor kinyitsz egy portált. Nem fogod tudni a már a nyitólapot se végigolvasni, ezért megnézed a címeket, képfelirat, vastagon szedett rész, és valami információt összekaparsz belőle, és ez bizonyos helyzetekben egy tök jó képessége az embernek, hogy egy kazalnyi információból kiszedegeti, amire azt gondolja, hogy neki fontos. De ez nem azonos a mély olvasással, amikor fókuszáltan odafigyelsz egy szövegre. És főleg ez a pásztázó olvasás, ez a digitális világban vált szokása, mert abból kapjuk a legtöbbet. És közben ez a úgynevezett fókuszált olvasás, vagy mély olvasás tudja karbantartani azokat az alapvető emberi készségeket, meg képességeket, amikre nagyon nagy szükségünk van a mindennapokban. Három ilyet mondok. Az egyik az empátia. Az empátiát nem abban az értelemben értem, hogy akkor pénzt adunk a koldusnak, bár az sem utolsó, hanem hogy el tudjuk képzelni, hogy a másik ember fejében mi van. És az irodalom az végül is a másik ember bújába, bőrébe bújás képessége, vagy bújába bőrés.
Bújába, bajába.
Rögtön a meséknél, hogy elképzeli a kisgyerek, hogy akkor ő a legkisebb királyfi, vagy a királylány, vagy hogy egyáltalán a gonosz mostoha akkor. Miért gonosz? Hát erre is való részben az irodalom. És az empatikus képességek nélkül ez nem azért kell, hogy akkor azt mondhassuk, hogy mi jó emberek vagyunk, de már egy kereskedő sincs meg nélküle, nem tudja elképzelni, hogy a másik mit szeretne. Hasonlóan fontos jobb ilyen kreativitásnak neveznék. Ez sem úgy a reklámügynökségek nyelvén értem, hogy akkor egy blikfangos fősort írunk, hanem hogy tudunk-e a régi kérdésekre új válaszokat adni, netán új kérdéseket föltenni. És ezt is az irodalom olvasásából lehet legjobban megtanulni, hogy vannak döntéseknek következményei, azt végig gondolni. Ez a kritikus gondolkodással nagyon rokon terület az agyunkban, vagy a gondolkodásunkban. Nekem azt mondta egyszerre egy informatikai cégnek a vezetője, hogy ő nem vesz fel informatikus fejlesztőt, aki nem olvas szép irodalmat, és nem azért, mert ő egy olyan szép lélek lett volna, hanem mert statisztikailag értelmezi a világot, és azt mondta, hogy a szép irodalom olvasói között nagyobb eséllyel talál kreatív embereket, és neki arra van szüksége. Ma már egy alapvető feladatot, ahol nem kell kreativitás, a mesterséges intelligencia jobban megcsinál. De az, hogy áthágd a szabályokat, vagy legalábbis kipróbált, hogy érdemese, ahhoz kreatívnak kell lenni. És a harmadik ilyen az intelligencia. Amivel kapcsolatban ugye az a rossz hír, hogy ez az állandó, tehát ahogy születtünk intelligencia, azzal halunk meg sajnos, de hogy abból a rendelkezésünkre álló intelligenciából mennyit használunk fel, az múlik azon, hogy olvassunk-e, és ennek tulajdonképpen nagyon egyszerű magyarázata van. Tehát az olvasás az ugyanaz az agyunknak, mint a testedzés a vázizmainknak. Csináltak Amerikában egy kísérletet 70 ezer idős emberrel, mert a demencia, az időskori elbutulás okait próbálták feltárni, és találtak egy nagyon érdekes összefüggést, miközben az nem igazolódott, hogy ennek genetikai okai lennének, vagy a társadalmi háttér, vagy a mi teszik, vagy ilyesminek lenne hozzá köze, de annak igen, hogy olvasott-e az illető egész életében. És azok az idősek, akik valamilyen rendszerességet, de végigolvasták az életüket, azok esetében látványosan kisebb a demencia aránya, mert hogy ez úgy működik, mint az edzés az agyunknak. Tehát, hogy aki olvas, az kevésbé fog elbutulni, és ha csak ezt a hármat nézem, hogy empátia, kreativitás, intelligencia, már csak ezért is megéri, de nagyon nehéz. Tehát én magam, aki abból élek, hogy olvasok, én is érzem azt esténként, hogy én már olyan fáradt vagyok, annyi hülye üzenetet olvastam, annyi e-mailt kellett feldolgoznom, hogy akkor inkább egy sorozatot nézek, és néha az is oké. De hogyha túl gyakran érezzük ezt, és leszokunk az olvasásról, annak nagy ára van, mert ezeket a képességeinket hagyjuk elkorsosulni.
És az, hogy a felnövekvő generációkat hogy lehet visszacsalogatni a...
Vagy magunkat.
A könyvek közé. Én nem beszélek, én egyfolytában olvasok, nekem ez egy ilyen szem... Tehát tényleg nekem ez a szenvedélyem, hogy nem tudom miért, de ez egy ilyen beakadt dolog. De valóban, hogy magunkat, akár a mi generációnkat, vagy a gyerekeket, vagy akár az oktatáson keresztül, hogy lehet megmenteni, vagy visszakanalazni a könyvek környékére és az olvasáshoz. Erről fogunk még beszélgetni, és hát egy csomó minden másról. Természetesen Nyári Krisztián író, műfordítóval, itt a kettes
számú. Műfordító szemben. Nem vagyok.
Jaj, bocsánat, irodalomtörténésszel, ne haragudj.
Most gyorsan fordíts már valamit, hogy akkor holnap már
mondhassuk. Most jön egy zene, azért nem akarsz valamit gyorsan fordítani?
Okay.
Na, jövünk vissza a kettes számrendszerre.